Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi műsorunk tartalmából. A 14. Leó ellátogatott a mentorellai kegyelmek szűzanyjak egy helyre. Leó pápa válasza egy anyának. Bíz Máriában, bármilyen bizonytalansággal kell is szembenézni. A tezei Rozsé testvér karizmája 20 évvel halála után továbbra is él. A Sacro Katolikus Egyetemi Hálózat új elnököt választott. A 14. Leó ellátogatott a mentorellai kegyelmek szűzanyjak egy helyre. Augusztus 19-én 14. Leó magánlátogatást tett a mentorellai kegyelmek szűzanyja szentében, a palesztrínai egyházmegyében található Guadagnolo di Capranica Prenestina falucskában. A hírt a pápai ház prefektúrája adta közre egy közleményben. Eszerint azt követően, hogy Leó pápa imádkozott és megtekintette a kegyhelyet, időt töltött a kegyhelyet üzemeltető lengyel szerzetesekkel, akik az Úr Jézus Krisztus feltámadása kongregáció tagjai, majd visszatért Castel Gandolfóba. Leó pápa várhatóan kedden este tér vissza a Vatikánba, miután 6 napot töltött nyári rezidenciáján Róma közelében. Az zord sziklák között megbúvó kegyhely a Prenestini hegység keleti lejtőjén található, egy szikla tetején, amely meredeken ereszkedik a zöldelő Giovenzano völgybe. A Guadagnolo hegy csúcsán, Láció legmagasabb lakott pontján, 1218 méter magasan áll, a megváltó fenséges emlékműve, amelyet a 19. század végén 13. Leó pápa állítatott, és amely uralja a Tiberis völgy panorámáját. Az ősi legendák a szentély alapítását Konstantin császár koráig vezetik vissza. Szent Benedek imádkozó helye volt, akinek barlangja megmaradt, és nagy Szent Gerge is itt imádkozott. Számos pápa látogatta meg a kegyhelyet, köztük Szent II. János Pál és 13. Ince pápa. Vojtíva bíborosként, majd pápaként többször is felkereste a szentélyt, amelyet az ájtatosság különleges helyének tekintett. Gyakori itt létének emlékére egy ösvényt szenteltek neki. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása kongregációt azért alapították, hogy apostoli munkát végezzen a számos lengyel száműzött és menekült körében, akik az orosz uralom elleni 1830 és 31-es kudarcba fulladt felkelés után érkeztek Franciaországba. Ma plébániai és oktatási szolgálatnak szentelik magukat a szerzetesrend tagjai. Jelen vannak nemzetközi szinten, és közösségük lelki központját a Mentorella kegyhelyen alakították ki. Leó pápa válasza egy anyának. Bíz Máriában, bármilyen bizonytalansággal kell is szembenézni. A Piazza San Pietro magazin a Szent Péter Bazilika havilapjának új számában 14. Leó pápa válaszol egy neki küldött levélre. Ebben egy feleség és anya kérdezi, hogyan nézzen szembe a nehézségekkel. A pápa arra buzdít válaszában, hogy nevezze őket néve, és ossza meg saját tapasztalatait. Laura azon tűnődik, és tanácsot kér a pápától, hogyan győzze le a kísértéseket, amelyek úgy tűnik kezdenek eluralkodni, annak ellenére, hogy férje nagy szeretettel van iránta, és 3 csodálatos lánya van, akiket keresztény hitben nevelnek, amelyet ő maga erősebbnek érez, mint valaha. Vajon ennek a hitnek hiányzik a szilárdsága? Töpreng az asszony. Leó pápa hangsúlyozza, A hit iránti lelkesedése és szívének igazsága áldás az ön és családja számára. Ha Mária a viszonyítási pontja, akkor képes lesz szembenézni minden bizonytalansággal. A keresztény szeretet terveinek megosztása elengedhetetlen a lelki fejlődéshez, és ahhoz, hogy együtt működjünk Isten kegyelmével és akaratával. Ezek a pápa szavai, amelyeket a magazin szerkesztősége kiemelt augusztus 18-án kiadott sajtóközleményében. A havi magazin külön cikket közöl a szeptember 12-én és 13-án Rómában megrendezésre kerülő testvériség találkozójáról, amely lehetőséget kínál a találkozásra, a közelségre és a párbeszéd révén történő megosztásra, és mélyreható betekintést nyújt a béke témájába a 12 pápa története alapján 13. Leótól 14. Leóig, valamint a testvériséggel való mély kapcsolatukba. A Pihenés testvériség és béke című vezércikben Enzo Fortunato atya a nyári pihenés jelentését vizsgálja. A Szent Péter tér legújabb számának szimbóluma a Jézus körül összegyűlt első közösségre emlékeztet, amely egy olyan egyház képévé válik, amely arra hivatott, hogy hidakat, nem pedig falakat építsen.
A tezéi Rozsé testvér karizmája 20 évvel halála után továbbra is él. 2005. augusztus 16-án, 20 évvel ezelőtt ölték meg a tezéi közösség alapítóját, éppen egy közös imádság után. Két évtizeddel később az egység és a megbékélés üzenete élőbb, mint valaha, egy mind megosztottabb világban. Augusztus 16-án, múlt szombaton, a tezéi közösség egy különleges estét ajánlott Rozsé Sücs testvérnek, az ökumenikus közösség alapítójának tiszteletére. Négy tanúvallomás keretében emlékeztek meg arról a személyről, akinek a Burgundiában alapított közössége, II. János Pál pápa szerint, egy kicsi tavasz volt az egyház számára. Rozsé testvér halála máig fájdalmas emlék milliók számára. 2005. augusztus 16-án a szokásos esti ima végén a tezéi közösség imasátrában egy súlyosan elmebeteg nő késszúrással megölte a szelíd, mindig csendes Rozsé testvért, akit a fiatalok világszerte nem csak nagyon tiszteltek, hanem mélyen szerettek, és a maguk módján köztük élő ökumenikus szentként tekintettek rá. A merénylet világszerte megdöbbenés váltott ki, de ennél sokkal nagyobb volt az együttérzés és a szolidaritás hangja. Különösen erős visszhangot keltett Rozsé testvér halálhíre az esettel egy időben zajló kölni ifjúsági világtalálkozón, amelyen már az új pápa 16. Benedek köszöntötte a fiatalokat. Rozsé testvér a béke és a megbékélés szimbóluma hirtelen távozott közülünk. Szívében ott élt az a feltétel nélküli befogadás, amelyet a közös imádságban tapasztaltuk meg nála, mint a kontemplatív imádságnak azt a módját, amelyet tézében mindenki szívesen fogadott. Emlékezett Matthew testvér, aki 2023 vége óta közösség priorja, és aki szombat este tanúságot tett az alapítóról. Örökségének alapvonása, hogy a megosztottságok ellenére is az egységet kereste mindazok között, akik Krisztus szeretik, ami párosult a béke iránti vágyjal. Ez pedig az ő esetében közvetlenül a II. Világháború után érthetően nagyon is erős volt benne. A kiengesztelődés művét szolgálta. A megbékélés és a legszegényebbek, legrászorultabbak szolgálatának szükségessége volt az az életfilozófia, ami révén 1940-ben Rozsé Sücs nővérével együtt a burgundiai faluba került, és ami az 1949-ben alapított tezéi közösség küldetésének középpontjában állt, egy olyan világban, melyben a háború nyomai még mélyen érezhetőek voltak. Sokat gondolok arra, amit ő akkor élt át, amikor tézébe érkezett, vallotta Matthew testvér. Először teljesen egyedül volt, majd politikai menekülteket, zsidókat, sőt 1944 karácsonyán német hadifoglyokat is befogadott. Nagyon erős volt benne a béke és a megbékélés iránti vágy, ezért sem hagyta, hogy a hibákért egy egész népet démonizáljanak. Rozsi testvér ma még mindig azt tanítja nekünk, hogy álljunk közel azokhoz, akik szenvednek, és álljunk közel minden jó akaratú emberhez is. Protestáns, katolikus, anglikán priorok váltották egymást a közösség vezetésében. Rozsi testvér ösztönzésére a tezéi közösség folyamatosan növekedett, mert egyenlőképpen befogadta protestáns, katolikus és ortodox keresztényeket, akik a Krisztusban való egységre törekedtek. Az eredetileg svájci származású protestáns Roger Schütz lelkészt a német katolikus Alois testvér követte, majd őt az anglikán Andrew Thorpe váltotta, akit Matthew Máté testvérnek hívnak. A tezéi testvérek közösségi élete és imái ma is épp úgy vonzzák a fiatalokat a világ minden tájáról, a bizalom világméretű zarándoklataira, amelyeket minden év végén egy-egy európai városban tartanak. Konkrét szolidaritás egy megosztott világban. 20 évvel meggyilkolása után Rozsi testvérnek még mindig sok mondani valója van, és nem csak ezeknek a fiataloknak. Ő a bátorság szimbóluma a megosztottság falai előtt. Az egyik dolog, ami a leginkább megragadott, az volt, amikor önkéntesként tezében szolgáltam, emlékezett vissza Matthew testvér. Egyszer csak eltűnt, senki sem tudta, hová ment, és csak később tudtuk meg, hogy a kommunista Berlinbe utazott. Az augusztus 16-i szombati imádság és megemlékedés alkalmával egy magyar résztvevő arról tett tanúságot, hogy Rozsi Schütz még a kommunizmus idején Budapestre látogatott. Nem volt szabad hivatalosan megjelennie, sem pedig beszédet tartania, csak éppen köszöntötte az embereket, de az ősi keresztény köszöntéssel mondván, Krisztus feltámadt. Tezébe mi úgy térünk be, mint egy forráshoz, mondta Szent II. János Pál pápa 1986-os látogatása során. Ma Rozsi testvér megpróbálná vigasztalni azokat, akik szomorúságban élnek, de egyúttal konkrét jeleket is keresni a szolidaritásra, főként olyan helyekre látogatva, ahol ma háborúk dúlnak, magyarázta Matthew testvér. Befejezésül álljon itt Szent II. János Pál pápa beszédének egy részlete, amelyet 1986. október 5-én mondott a tezéi közösség tagjainak. Miként ti zarándokok és a közösség barátai, a pápa is csak átutazóban van itt. Ám tezébe úgy érkezünk, mint egy forráshoz. Az utas megállít, szomját oltja, majd folytatja tovább az útját. A közösség testvérei, mint tudjátok, nem akarnak itt tartani benneteket. Inkább imádságban és csendben szeretnék lehetővé tenni számotokra, hogy igyatok a Krisztus által megígért élő vízből, hogy megismerjétek az ő örömét, hogy felismerjétek az ő jelenlétét, hogy válaszoljatok az ő hívására, majd induljatok el, hogy tanúskodjatok az ő szeretetéről, és szolgáljátok testvéreiteket a plébániáitokon, városaitokban, falvaitokban, iskoláitokban, egyetemeiteken és minden munkahelyen. Áldott legyen Krisztus, aki itt tézében, mint sok más helyén az egyházában, forrásokat fakaszt azoknak a vándoroknak, akik szomjaznak rá, vagyis forrást fakasztott minnyájunknak. Ma a tezéi közösséget minden keresztény egyházban és közösségben, sőt a világ legmagasabb rangú politikusai körében is ismerik a fiatalok iránti reményteljes bizalmáért. Elsősorban azért vagyok itt ma, mert osztom ezt a bizalmat és a reményt. Kedves fiatalok, ahhoz, hogy az egyház az evangélium örömhírét eljutassa a világnak, szüksége van a ti lelkesedésetekre és nagylelkűségre. Az egyháznak szüksége van a jelenlétetekre és részvételetekre. Az egyházban néha megsértődtek a megosztottságok, a belső feszültségek és a tagok nehézségei miatt, de Krisztustól, aki az egyház feje, megkapjátok az igazság szavát, az ő életét, a szeretet lehelletét, amely lehetővé teszi, hogy hűségesen szeressétek őt és életeteket mások örömére feláldozva valósítsátok meg. Hangzott egykor Szent II. János Pál pápa buzdító beszéde a tezéi közösségben 1986. október 5-én tett ottani látogatása során.
A Sacru Katolikus Egyetemi Hálózat új elnököt választott. A Katolikus Kutató Egyetemek Stratégiai Szövetsége a Sacru Isabel Capeloa Gild a Portugál Katolikus Egyetem rektorát választotta új elnökének. A Sacru a kutatásra fókuszáló katolikus egyetemek hálózata, amely a katolikus társadalmi tanítás által vezérelt kutatásnak és kiváló oktatásnak, elkötelezettségnek és globális együttműködésnek szenteli magát. A szövetség tagjai egyetemek Észak- és Dél-Amerikából, Európából, Ázsiából és Ausztráliából. A Sacru által kiadott sajtóközleményben dr. Jill a szervezetet egyedülálló tudáshálózatként írja le, amely a legmodernebb kutatást ötvözi a katolikus értékekkel és küldetéssel. A kutatás hatalmas erő, amelyet a hálózat 9 egyeteme elkötelezetten arra szán, hogy az oktatás és a közjó szolgálata javára használja, állapítja meg az új elnöknő. Most minden eddiginél fontosabb, hogy a katolikus egyetemek kulcsfontosságúak legyenek az egyház küldetésének előmozdításában, a párbeszéd, a befogadás és a szolidaritás előmozdításában. Az új elnök a kultúratudományok professzora és a Portugál Katolikus Egyetem jelenlegi rektora. Dr. Jill modern nyelvek és irodalom szakon szerzett diplomát a Lisszaboni Egyetemen, valamint doktori fokozatot német nyelv és kultúra szakon a Portugál Katolikus Egyetemen. Számos nemzetközi egyetemen volt vendégprofesszor, többek között Németországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Olaszországban, Brazíliában és az Egyesült Államokban. Tiszteletbeli tagja a Londoni Egyetem felsőoktatási karának és a Portugál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Ő a Lisszaboni Konzorcium, illetve a Kommunikációs és Kulturális Kutatóközpont alapítója is. A Sacru kiemelkedő szerepet játszik a globális katolikus tudományos közösségben. Több képviselője is van a katolikus egyetemek szövetségeiben. Elena Beccalli, a Sacru titkárságának otthont adó olasz, Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetségének alelnöke és a Katolikus Egyetemek Európai Szövetségének elnöke. Egy másik képviselő, Anderson Antonio Pedroso jezsuita atya, a Rio de Janeiro-i Katolikus Egyetem rektora, aki a latin-amerikai és karib-térségi Katolikus Egyetemek szervezetének elnöke, a 2025 és 2028-as ciklusban, és a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége igazgató tanácsának tagja. A Sacru 9 egyetemén több mint 250 ezer hallgató tanul, valamint mintegy 20 ezer akadémikus és kutató dolgozik. A hálózat együttműködött a FAO-val a globális kihívások kezelése, valamint a kutatás és a politika alkotás közötti kapcsolat megerősítése az egy egészség keretében. A szervezet együttműködött a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériummal is a katolikus oktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése érdekében. Idén október 27-e és november 2-a között a Sacru és a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium együttműködik a Tudományos Kutatás Szabadsága című őszi iskola szervezésében, amelyet az oktatás világának szentévi zarándoklatával összefüggésben tartanak. Az eseményre az Ausztrál Katolikus Egyetem római kampuszán kerül sor, és azt vizsgálja, hogy a kutatók milyen kihívásokkal és lehetőségekkel találkoznak, miközben az akadémiai szabadság, a finanszírozási struktúrák és az etikai megfontolások változó keretrendszereiben igyekeznek eligazodni. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
A második törvénykönyv,